Az előző napokban láthattunk egy magányos, Isten családjából származó prófétát, akit Isten elhívott, és láthattuk azt, hogy hogyan hívta őt el Isten, hogyan formálta alkalmassá arra, hogy Istennek a követe legyen. Aztán a tegnapi nap láttunk egy asszonyt, akit idegenből hívott el, és lett Isten népének a részesévé, és Isten imádójává, és az ő szolgájává. Remélhetőleg valamennyit meg tudtatok beszélni a Rút könyvéből is a csoportos beszélgetéseken. Ma pedig az apostolok cselekedeteiből fogok egy részt felolvasni, ahol Istennek több szolgájáról is szó lesz, akik az újszövetségi evangéliumot nagy odaadással és lelkesedéssel hirdették egész Kis-Ázsiában, meg Európa délkeleti részében. Keressük meg az apostolok cselekedeteiről szóló könyv 18. részét. Ezek után Pál elhagyta Athént és Korintusba ment. Itt találkozott egy Aquila nevű pontuszi származású zsidóval, aki nemrég érkezett Itáliából feleségével Priscillával, mert Claudius elrendelte, hogy az összes zsidó hagyja el Rómát. Hozzájuk költözött, mivel ugyanazt a mesterséget űzte, náluk maradt és velük dolgozott. Sátorkészítés volt a mesterségük. Szombatonként felszólalt a zsinagógában, meggyőzte a zsidókat és a görögöket. Mihelyt Szílás és Timóteus megérkezett Macedóniából, Pál egészen a tanításnak szentelte magát. Bizonyítékokat sorakoztatott fel, hogy Jézus a Messiás. Ellenvetéseikre és káromlásaikra, ruháját rázva ezt kiáltotta. Véretek szálljon fejetekre, én ártatlan vagyok. Mostantól a pogányokhoz fordulok. Ott hagyta őket, és egy Ticius Justus nevű istenfélő ember házába ment, akinek a háza a zsinagóga szomszédságában állt. Krispus, a zsinagóga előjárója azonban egész háza népével együtt hitt az Úrban. Sok korintusi is megtért és megkeresztelkedett azok közül, akik hallgatták. Egy éjjel az Úr álmában felszólította Pált. Ne félj, hanem beszélj és ne hallgass. Én veled vagyok, senki sem fog hozzád nyúlni, vagy ártani neked, mert sok emberem van ebben a városban. Ott maradt hát másfél évig, és hirdette az embereknek az Isten szavát. Amikor Gallió volt Achája helytartója, a zsidók egy emberként Pálra támadtak, és a törvényszék elé hurcolták ezzel a váddal. Ez arra próbálja rábeszélni az embereket, hogy a törvényen kívüli módon tiszteljék az Istent. Pál épp szólásra akarta nyitni a száját, amikor Gallió a zsidókhoz fordult. Ha valami törvénytelenségről vagy gonosztetről volna szó, akkor meghallgatnálak benneteket, ahogy annak a rendje van. Ha azonban valamely tanítással, személlyel vagy törvényeitekkel kapcsolatban merül fel vitáskérdés, magatok lássátok. Ilyesmiben én nem akarok bíró lenni. Ezzel elkergette őket bírói széke elől. Erre a görögök nekiestek Szósztenésznek, a zsinagóga előjárójának, és ott a bírói szék előtt agyba főbe verték. De Gallió mit sem törődött vele. Pál még jó ideig ott maradt, aztán búcsút vett a testvérektől, és Priscillával és Aquilával együtt Szíriába hajózott. Előbb azonban Kenkreában lenyíratta a haját, mert fogadalmat tett. Efezusba érkezve elvált tőlük. A zsinagógába ment és vitába szállt a zsidókkal. Arra kérték, hogy huzamosabb ideig maradjon, de nem állt rá. Búcsúzáskor azonban megígérte, ha Isten is akarja, majd újra eljövök. Ezzel elhajózott Efezusból. Lement Cezáreába, innen fölment Jeruzsálembe, hogy üdvözölje a gyülekezeteket, aztán visszatért Antiochiába. Egy ideig még itt tartózkodott, aztán útnak indult, sorra bejárt a Galácia vidékét és Frígiát, és erőt öntött a tanítványokba. Közben egy alexandriai származású, Apolló nevű zsidó érkezett Efezusba. Ékes szóló és az írásokban jártas ember volt. Már kapott valami oktatást az Úr igazságairól, buzgón és helyesen beszélt és tanított Jézusról, de még csak János keresztségéről tudott. Bátran elkezdett tanítani a zsinagógában, Priscilla és Aquila meghallották, elhívták magukhoz, és pontosabban elmagyarázták neki az Isten útját. Mivel Achájába szándékozott utazni, a testvérek bíztatták, és írtak a tanítványoknak is, hogy fogadják szívesen. Megérkezve a neki adott kegyelem révén nagy szolgálatot tett a hívőknek, mert a nyilvánosság előtt ügyesen megcáfolta a zsidókat, az írásokból bebizonyította, hogy Jézus a Messiás. A mai alkalommal álljon előttünk egy házas pár, akiket Isten együtt szólított el az ő szolgálatára. Akvilát és Priszkát, itt a szélvészként száguldozó Pálnak a társaságában látjuk. Hogyha ennek az egy fejezetnek a városait számba vesszük, és azt, hogy másfél vagy két év telt el körülbelül ez alatt az időszak alatt, akkor Pál nem csak hogy beutazott vagy 800 kilométernyi teret ezen a környéken, de körülbelül 7-8 városban hirdette Isten igéjét, volt, ahol éppen csak alapította a gyülekezetet, volt, ahol már voltak keresztjének, és így tovább. Úgy tűnik, hogy abban az időben nagyon is nagy szükség volt ilyen emberekre, akik ezzel a hivatástudattal, ezzel a lendülettel, ezzel az ismerettel járták át az akkori globális világot, a római birodalomnak ezt a részét, és hirdették Isten országát. Ugyanakkor látjuk azt, hogy Pál munkájának ez egy nagyon fontos része volt, mégis az Isten országa szempontjából ennek a fajta evangelizációnak korlátozottak a lehetőségei. Amikor valaki nyíltan vállalja nyílt szinten a konfrontációt, megmérkőzik emberekkel, bebizonyítja az igazát, illetve itt adott esetben Krisztus igazát, és ilyen módon szerez Isten országának újabb híveket, és egyre többen köteleződnek el Isten országa mellett. Tehát Pálnak ez a fellépése nagyon is áldott volt, látjuk azt, hogy egész Kis-Ázsiában, ahol csak járt, mindenütt, mintha egy gyújtogató ment volna, meggyulladnak a kis keresztény lámpások, amik köré egyre többen telepednek. Néhány olyan város is van, ahol már egészen komoly gyülekezetek fogadják őt, és várják, hogy újabb tanításokat mondjon. De mondom, ennek a fajta szolgálatnak megvannak a maga keretei és korlátai, de most nézzük meg, hogy mi teszi ezt lehetővé, hogy egy ilyen ember szolgáljon. A történet elején ott áll, hogy Rómában éppen megérkezik egy házas pár ebbe a nagy városba, Korintusba, ahol még nincsen keresztény gyülekezet. És történetesen ők összetalálkoznak. Furcsa lett volna, hogyha azt írja az ige, hogy Pálhoz csatlakozott Akvila és Priszka, hiszen egy emberhez nem tud kettő csatlakozni, hanem a kettőhöz csatlakozott az egy. Ez egy nagyon kedves fordulat, és úgy látszik, hogy nagyon sok közös dolog van bennük. Közös bennük az, hogy egyformán lelkesednek az Úr Jézusért, de közös az is, hogy mindannyian sátorkészítő mesterek voltak. Ez a szakmai egybetartozás, ez biztosította számukra, hogy ebben az idegen közegben, ugye Korintusban ekkor még nem volt gyülekezet, őnekik a saját kenyerükön kellett megélniük, tehát közös munkát vállaltak. Így láthatjuk őket, hogy bérelnek szállást, vagy ki tudja, hogy hogyan juthattak ehhez. Mindenesetre egy helyen laktak, és valószínűleg közös munkákat vállaltak. Ez a sátorkészítés nem csak arról szól, ami a nevében van, hogy a sátorkészítő az, aki összeállítja a konyvákból a sátrat, és fölállítja, és annak idején ebben huzamosan is tartózkodtak és laktak, hanem magának a sátorkonyvának az előállítását, annak a technológiáját, hogyan lehet azt vízhatlanná tenni különböző növényi és egyéb olajokkal, hogyan lehet megerősíteni azokat a pontokat, ahol az erők ébrednek, ahol alá van támasztva, hogyan lehet azt úgy kiképezni, hogy ne folyjon be a víz, és így tovább. De nem csak ezzel foglalkoztak, hanem például olyan bútor darabokat is készítettek, mint amit manapság az IKEA-ban láttok, hogy ilyen erősebb szövetből, ilyen polcszerű berendezés, amit fel lehetett függeszteni, de ruhát, fűszereket, akármit föl lehetett tenni, mint egy polcos szekrény, amit adott esetben ugyanúgy összehajtogattak, mint a sátort, föltettek a csacsi hátára, és irány-surány. És apróbb ilyen erős, nagy igénybe vételnek kitett ruhadarabokat, szállítóeszközöket, ilyesmiket gyártottak, de nagyon jól elkülönült a takácsmesterségnek az a válfaja, amelyik ezeket az erősebb szöveteket készítette, és a finomabb szövetekre specializálódott a ruházati anyagokat előállító takácsok. Nagyon sokféle anyagot használtak, juhnak a gyapjából készült fonalakat, lent csalánnak a szárát, bizonyos nádféleségeknek a szálait, gyapotot, tehát nagyon sokféle anyagot felhasználtak, már is sok oldalon használtak. Ehhez megfelelő szerszámok kellettek, eznek egy része szállítható volt, más részét meg kellett vásárolniuk. Ugyanakkor ez a szakma mégis kellően mobillá tette őket, tehát ezt akárhol lehetett a birodalom területén gyakorolni, és tűrhetős megélhetést biztosított a számukra. Nos, így van előttünk az ő hármasuk is, és láthatjuk azt, hogy hogyan munkálkodik itt Isten és ők is. Ugye a mindennapjukat az határozza meg, hogy végzik ezt a munkát, és fenntartják belőle magukat, és szombatonként Pál pedig megy a zsinagógába, és hirdeti Isten igéjét, elsősorban a zsidóknak. És itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen hogyan is kerülnek ide. Akvila és Priszka azért kerül ide, mert ebben az időben a zsidók ellen egyfajta fellépést hirdetett Claudius császár, és elűzte a zsidókat Rómából. Nem maradhatott senki sem, aki zsidó származású volt. Úgy tűnik, hogy a zsidók a második templom lerombolása utáni időben szanaszéllyel vándoroltak az egész római birodalom területén, és ebből az egy történetből is láthatjuk, hogy nagyon sok olyan hely volt már, ahol régen élhettek zsidó diaszporák, hiszen már zsinagógát építettek maguknak, komoly gyülekezettel rendelkeztek, és azt hiszem, hogy ők voltak a világnak az első globális világpolgárai, akik igazából minden országban, ahova megérkeztek, egy polgári életformát és a saját életstílusukat kezdték el megvalósítani, és így éltek. Most ugyanakkor látjuk, hogy Akvilának és Priszkának, akik meglehetősen nagy távolságból, ugye Pontuszból származtak, ez majdnem 1000 kilométerre volt Rómától, hajóúttal számolva, elmentek Rómába, mivel az egy olyan nagyváros volt, amelyik nagyon erősen fejlődött, és ott bizonyára meg lesz majd minden a megélhetésükhöz szükséges dolog. Nagyon nehéz lehetett elszenvedni azt, hogy ők otthon sem voltak kívánatosak a kereszténységük miatt, elmentek Rómába, amelyik valamivel toleránsabb volt a keresztények iránt, mint más városok, és onnan is elűzik őket azért, mert zsidók. És utána megérkeznek ide Korintusba, ahol ők megint kívülállók, és megint csak a saját népükkel kell, hogy valamilyen fajta szövetségre jussanak, és itt Pál jutott nekik osztályrészül. Nagyon nehéz átélni az embernek ezt a fajta üldöztetést, hogy a keresztények között zsidók vagyunk, a zsidók között keresztények, a rómaiak között olyanok, akik nem vagyunk kívánatosak, és így tovább. Ugyanakkor mégis nagyon bátorító az, hogy ez a két ember ebben a küzdelemben összeforrott. Látszik, hogy egy kialakult, megbízható, jó, nem csak házaspári viszony van közöttük, hanem olyan, amelyik egy teherbíró kapcsolat, amelyikbe belefér az, hogy valaki mással is összekötik a szekerük rúdját ideig, óráig, és látjuk is, hogy ez bizony előbb-utóbb újabb terheknek lesz kitéve, mert amikor megérkezik Szilás, meg megérkezik Timóteus, szintén Korintusba, Pál után, akkor láthatjuk, hogy Pál hoz egy döntést, mégpedig azt, hogy mostantól kezdve csak az igének fogja szentelni, vagy az ige hirdetésének saját magát. Ez viszont mit jelent Akvila és Priszka szempontjából? Ugye hát három emberre vállaltak munkát, három ember után kell a lakbért fizetni, három embert kell eltartani. Ez azt jelenti, hogy Pál aktívan nem vesz részt a mindennapi munkában, nem fog sátorszövetet készíteni, vagy ami neki kell. Ez azt jelenti, hogy nekik kell odafigyelni Pál szükségleteire. Ők ketten fogják eltartani a Pált. Pál pedig ezzel a felhatalmazással élve hozzálát ez a munkához. Bizonyára ti is ismeritek azt, amikor lelki munkában olyanok találkoznak össze, akik korábban már átélték Istennek a szabadításait. Itt megint feltűnik, hogy Szilász, aki ott volt Pállal a börtönben, Filippiben, és együtt élik át a földrengést, amikor a szemük láttára akarja megöngyilkolni magát a filippi börtönőr, és olyan dolgok történnek az ő bizonyságtételük mellett, ami nagyszerű élmény, és amellett látják, ahogy hitre jut ez az ember és az egész házanépe. Tehát őnekik már van közös hitbeli múltjuk, olyan megtapasztalásaik, amelyeket Jézus Krisztusban tettek. És itt van Timóteus is, akivel szintén nagy csodákat láttak már. Ilyenkor mindig fölgerjed az Isten lelke, megerősödik az ő munkája, és még intenzívebbé válik ez. Ugyanakkor látjuk, hogy az ellenhatás is létrejön, mert minél intenzívebb a Pál által kifejtett lelki munka a zsinagógában, annál nagyobb ellenállás kezd el kialakulni. Ugye vannak olyanok, akik egyenesen szembeszegülnek vele, és Pál itt teszi először azt a kijelentést, hogy véletek a fejeteken, akkor én megyek a görögökhöz, és megy is a görögökhöz, és a görögök pedig óriási lelkesedéssel ismerik meg az új hitet, Jézus Krisztust, és válnak tömegesen keresztjénné, és egyre dinamikusabban növekszik a gyülekezet. Ezen kívül sokan elhagyják a zsinagógát, és többek között zsinagógai vezetők csatlakoznak Pálnak a táborához, és lesznek Krisztus követővé. Tehát ez a fajta egység, amit itt Isten megteremt, hogy van egy házas pár, akik a hátterét biztosítják annak, hogy Pál végezze a munkáját, és még jön két munkatárs, lehet, hogy még az ő terhük is Akvila és Priszka nyakába szakad, felerősíti ezt a lelki munkát, és itt most egy elmélyültebb lelki munka kezdődhet, amikor nagyon is átgondolt, szinte tematikus tanításban részesítheti Pál ezt a gyülekezetet, és felkészíti az önálló létezésére, az önálló növekedésére, ahogy az később a korintusiak beliekhez írott levelekből visszatükröződik, hogy bizony ott egy nagyon dinamikus, növekedő, élő egyházat, gyülekezetet alkotott Isten. Aztán látjuk, hogy ezek a harcok, ezek felerősödnek, egészen odáig, hogy azt olvassuk, hogy általában nem jellemző az emberekre, hogy egy emberként támadtak volna, de az Isten ügye az egy olyan dolog, amivel általában egy emberként szoktak ellenállni azok, akik az ellenségei. Így viszik a helytartó elé Pált, akit most Isten megment attól, hogy újra megkövezzék, agyonverjék, nem tudom én, mit csináljanak vele, és adott egy olyan konzult, aki azt mondta, hogy ezzel ő nem hajlandó foglalkozni, még akkor is, hogyha ott elkezdenek előtte csetepatét csinálni, és ezzel tulajdonképpen nagyjából vége szakadt Pálnak a korintusi tevékenységének, ami nagyon termékeny másfél év volt. És akkor látjuk, hogy Pál eltávozik, de nem csak egyedül megy, hanem Priszkával és Akvilával együtt, és tovább mennek, még keletebbre hajóval, így érkeznek meg Efezusba. Itt Efezusban azonban ketté válik az útjuk, és itt megint csak megfigyeljük, hogy hoppá, ez a házaspár megint nem csak hogy letelepedett, hanem megjelenik az életükben egy harmadik személy, ez a bizonyos Apolló nevű zsidó, aki Alexandriából származott, és egy nagyon kiművelt, valószínűleg a kornak az összes nyelvét beszélő, tehát latinul, görögül és zsidó nyelven, héberül is beszélt, és valószínűleg mindegyiken valamennyire tudta is az írásokat olvasni. Ez egy óriási érték volt, valószínűleg nem papi családból származó volt, tehát nem volt fölkészítve olyan módon, mint ahogy Pálról tudjuk, hogy Hillél rabbit és nem tudom én kiket hallgatott még annak idején fiatal idézőjelbe teológus korában, hanem ő egy ilyen világi tudós ember volt, aki ugyanakkor tisztában volt mindazokkal a zsidó hagyományokkal, amivel egy zsidó fiúnak 12 éves korára az ő konfirmációjuk szerint birtokban kellett lennie, tehát az összes törvényt ismerte, az írásokat és így tovább, ami ahhoz kellett, hogy ő választó jogosult felnőtt férfi lehessen abban a zsidó közösségben, ahová tartozott. Nos, ez a férfi szintén a messziségből egyszer csak ide toppan Efezusba, és azt látjuk, hogy Akvila és Priszka megint itt van mellette, és befogadja őt, és látjuk, hogy ez a férfi nagy bátorsággal elkezdi hirdetni a Jézusról szóló tanítást. És ezen elgondolkodom, hogy mindezeket honnan tudjuk. Ugye az apostolok cselekedeteit Lukács írta, nagy valószínűséggel Lukács közvetlenül is ismerettséget köthetett Akvilával és Priszkával, és így tekinthetünk bele ezekbe a történésekbe, akik személyesen mesélték el az élményeiket, hogy mik történtek itt, ott, amott, és ez hogy volt, hiszen Pállal nem volt együtt ebben az időszakban Lukács, viszont Akvila és Priszka szinte részleteiben el tudta ezt mondani. Nos, itt is egy ilyen történet van, ahol kiderül, hogy Apollónak nagyon nagy adományai vannak, nagyszerűen építi a gyülekezetet, az, amit elmond, és ugyanakkor történik valami más is, mégpedig az, hogy kiderül, hogy valami hiányossága van. És itt láthatjuk, hogy ennek ellenére Akvila és Priszka elfogadják őt. És most helyezzük a mai témánknak a fókuszpontjába ezt a házaspárt. Már mondtam nektek az előbb, hogy milyen nagyszerű látni őket, hogy az összes küzdelmük, hogy megélhetést találjanak, ahogy elvándorolnak, ahova megérkeznek, minden dologban közösen végzik a munkájukat. Aztán megérkeznek ide először Korintusba, és láthatjuk azt, hogy befogadják Pált. És tudjuk nagyon jól, hogy milyen nehéz helyzetet teremtett az, amikor valakinek a házába elszállásolnak valakit. Mindannyian voltatok valószínűleg úgy, hogy vendégeitek voltak, vidéki rokonok, hozzátartozók, külföldiek, ez az amaz, bizony ez terhekkel jár. És Akvila és Priszka nem prüszkölnek az ellen, hogy a házukba fogadjanak egy ilyen embert. Én belegondoltam abba, hogy Pál mellett egyáltalán nem lehetett könnyű létezni. Gondoljátok meg, ez az ember mindig tudta, hogy mit akar, meg tudta csinálni, nagy hangon hirdette Isten igéjét, termetre ugyan nem volt nagy, de annál gyorsabban sürgött, forgott, pörgött. Már önmagában is megterhelő lehet egy ilyen ember, nemhogy még együtt lakni vele. Meg kell osztani vele a fürdőszobádat, a lakásodat, lehet, hogy horkol éjszaka, azon kívül olvassa az igét, éjszaka gyertyafénynél te nem tudsz aludni. Ráadásul, amikor már ahhoz szentelte magát, hogy most már csak az írásokkal foglalkozik, és megérkezik Timóteus meg Szilász, akkor valószínűleg még jobban pörgött, akkor lehet, hogy időnként éjszaka jött haza a tanításból, még hozott magával valakiket, akikkel ott vitatkozott a jelenlétükbe, nem tudtak tőle aludni, főzni kellett, sokszor nem csak rá, hanem még az egyéb vendégekre, és így tovább, és ezt másfél éven keresztül ők huzamosan viselték. Testvérek, a gyülekezeti szolgálatban az ilyen nem annyira látványos szolgálatok rendkívül megterhelőek és rendkívül igénybevevőek. És azt gondolom, hogy ahhoz, hogy Pál ezt a munkát el tudja végezni, szüksége volt egy ilyen háttérintézményre. Ez csak így működött, hogy volt mögöttük egy masszív imádkozó háttér, mert szinte kizárt dolog, hogy ne imádkoztak volna rendszeresen együtt, ha már egy fedél alatt voltak. Élvezték azt, hogy Pál őket tanítja, és az ő ismereteik is pallírozódnak. Kvalitásukban Akvila és Priszka nem értek oda fel, hogy Pállal együtt fölléphettek volna, és ők maguk magyarázták volna az igét ilyen formán, ahogy Pál. Nem is volt meg hozzá képzettségük. De ahhoz, hogy Pál tudja csinálni a dolgát, ahhoz kellett valaki, kellett egy házas pár, akik az ő terheit elhordozták. És az anyagi áldozatokat követelt tőlük, az idejüket kellett megosztaniuk, a türelmüket, a fizikai létüket, azt a közeget, amiben egyáltalán léteztek. Jó lehet, ők gyermektelen házas pár voltak, és ilyen módon viszonylag sok energiájuk maradt erre a szolgálatra. De én ismerek olyan házaspárokat, akik egy-két sok gyermekkel együtt is rendszeresen vállalnak hasonló szolgálatokat a gyülekezetekben, és egyáltalán nem feltűnő az ő szolgálatuk. Ugyanakkor látszik az az odaadás, és látszik azt, hogy Isten hogyan juttatja őket egyre inkább mélyebbre, egyre nagyobb ismeretre, egyre nagyobb odaadásra Jézus Krisztus iránt, hogyan növekednek, szinte szemmel látható ez. Mert nem csak abban lehet növekedni, hogy valaki csak ül, mint egy kaktusz az ige hirdetésen, és szívja magába a sok nedvet, amit onnan a szószékről kibocsátanak, hanem úgy is lehet növekedni, hogy az ember szolgál. És miközben szolgál, egyre inkább új és új ismeretekre tesz szert, amelyek a belső emberét növelik, a benne élő Krisztust növelik. Nos hát Akvila és Priszka helyzete is egy ilyen volt, hogy miközben biztosították Pál számára ezt a hátteret, ami nélkül nem tudott volna működni, aközben ők maguk is egyfajta növekedésen mentek keresztül, és így szolgáltak együtt Pállal. Valószínűleg nekik sem lehetett ideális közeg ez a Korintus, azért is látjuk, hogy együtt távoznak Pállal Efezusba. Efezus is egy nagy városa volt a római birodalomnak. Ha jól emlékszem, akkor Róma, Alexandria, Korintus, Efezus, Atén, és ezek voltak a legnagyobb városai a római birodalomnak, tehát itt mindenütt ilyen megapoliszokban több tízezer lakosú városokra kell gondolni. Ezekben általában mindenütt volt már egy-egy zsidó közösség, nagyobb részükben már állt zsinagóga is, és Pál hűségesen az ő fogadalmához először a zsidóknak hirdette Isten igéjét, és utána, amikor a zsidók nyilvánvalóvá tették, hogy kik azok, akik elfogadják, kik azok, akik nem, akkor utána elkezdte a görögök számára is, és a többi gyűjtmény számára hirdetni Isten igéjét, és így támadtak ezek a gyülekezetek. Nos, azt látjuk, hogy egy hosszabb idő után, ez a körülbelül másfél évnyi idő után, ők is elmennek, és Efezusban telepednek le. Ez egy másik nagy város, ahogy az előbb mondtam. Itt látjuk, hogy Pál viszonylag nem sok időt tölt, utána el is válik tőlük, és megy tovább, és megint egy óriási álmokfutást végez Kis-Ázsiában, ezt most hagyd ne részletezzem. Viszont jön egy másik érkező, Apollós, aki úgy tűnik fel ebből az írásból, hogy egy sokkal szelídebb változata volt az evangelizáló igehirdetőknek, tehát személyiségében egy kicsit könnyebb embert kaptak most Aquila és Priszka. Ugyanakkor rá kellett jönniük, hogy ebben a bizonyos hiányosságban szenved. Milyen hiányosságban szenvedhetett? Ugye itt le is írja Lukács, hogy csak a János keresztségét ismerte. Ebből az embernek ki kell következtetnie, hogy valószínűleg a lélek keresztséget, mint olyat nem ismerte. Tehát Aquilától és Priszkától hallott először arról, hogy a lélek kiáradása az, ami teljessé teszi a mi életünket, és ő kérheti ugyanúgy a Szentlélek ajándékát saját magának, és valóban meg is kapja ezt az ajándékot. Láthatjuk, hogy Apollós innen már úgy megy tovább Achájába, hogy ennek is a birtokában van, és nagyszerű szolgálatot tesz az ottani gyülekezetekben, óriási növekedés és erősödés megy végbe, és így tovább. Ugyanakkor elgondolkoztató az, hogy milyen a hozzáállása Aquilának és Priszkának Apollóshoz? Ja, látják azt, hogy ez az ember megint intellektuálisan fölöttünk áll. Tegnap már itt mondtam nektek egy példát, hogy a befogadás az egy adomány. Amikor az ember irgalmas szeme észrevesz valamit, amiben a másik rászorul. És Aquilának és Priszkának megint nyitva van a szeme. Nem gyógyult be a szeme attól, hogy Pál elhagyta őket. Nem gondolták úgy, hogy ők csak Pálról hajlandók gondoskodni, hanem itt megint fölismerték, hogy itt van ez a fickó, egyedül megjött, nagy érték, vigyázzunk rá. Szinte előttem van, ahogy összepillant Aquila és Priszka, és egyetlen pillantásból értik, hogy oké, ez a mi emberünk, őt kell a következőkben gondját viselnünk. És láthatjuk azt, hogy nem olyan gyülekezeti tagok, mint amelyekből már néhányat ismerünk, hogy elkezdik mószerolni, hogy megjött ez a pacák, ott áll kint, és hirdeti az Isten igéjét, de ez azért nem az igazi ám, az az igazi, amit Pál tanít, és ne hallgassatok rá, meg nem tudom én. Nem, nem így viselkednek. Végighallgatják. Először is leülnek, és végighallgatják. Akkor megállapítják, hogy nagyszerű ez a tanítás, de tudják, hogy mi a hiányossága. Utána nem törnek rá, hogy Apollós, hallgassál el, mert neked nincsen olyan ajándékod, ami által ezt hirdethetnéd. Pofa be! Téged kijogosított fel arra, hogy erről beszéljél. Hanem rávezetik arra, hogy van egy valami, amiben még hibázol. És tudom azt a lelki gondozói gyakorlatból, hogy mennyire nehéz valakit arra rávezetni, hogy mi a hiányossága. Hogy milyen kitartást igényel, mennyi szeretetet. Mire elfogadóvá válik az illető velem szemben, vagy velem kapcsolatban, mire meghallja azt az üzenetet, amiről ő rá vonatkozik, és amiben készé kell, hogy legyen. Előttem van egy példa, mikor orvostan hallgatóként az utolsó években famulusként gyakorlatra kellett mennünk, belgyógyászat gyakorlatomat, egy összefüggő több hónapos gyakorlatot Győrben töltöttem, legalább egy gyakorlatot vidéken kellett tölteni, ez előírás volt. Nagyanyám lakott Győrhöz közel, de én nem a nagyanyámnál helyezkedtem el, kaptam szállást, hanem egy nagy kollégiumban nyáron volt ez a gyakorlat. És egy szobába kerültem egy fiúval, aki egy-két évvel idősebb volt nálam, egy katolikus fiú, aki nagy valószínűséggel egy katolikus karizmatikus mozgalomban jutott hitre, és én Cseri Kálmán kazettákat hallgattam. És viszonylag rövid idő alatt, egy-két héten belül kiderült, hogy egy ige hirdetésből, hogy Cseri Kálmánnak mi a véleménye a nyelveken szólásról. És beszélgettünk erről a kérdésről is, és ő egyébként nagyon elfogadó volt, nagyon kedves, és állítom, hogy sokkal alázatosabb, mint én, és sokkal szelídebb. És mikor arról kezdtünk el beszélni, hogy barátom, kipróbálnád-e azt, hogy kitől van neked ez az ajándékod, a nyelveken szólás? Higgyed el, hogy ha te imádkozol azért, hogy Isten mutassa meg, hogy ez most az ördögtől való ajándék, hiszen te magad sem érted, amit imádkozol, ő is nyelveken szóló volt, vagy pedig a Krisztustól, hogyha Krisztustól kapott, akkor meg fog erősíteni téged, ha viszont a sátántól, akkor el fogja venni. Megkockáztatod-e? És emlékszem arra, hogy mekkora tusakodása volt, de megtette ezt a dolgot, együtt imádkoztunk ezért, és az elkövetkezőkben nem tudott nyelveken szólni. Engem akkor döbbentett rá, hogy milyen nagy jelentősége van ezeknek a dolgoknak, hogy az ember tudja türelemmel kivárni, míg Isten elvégzi azt a változást az illetőben, ami ahhoz kell, hogy ő ezeket a vélt vagy valós kincseit oda tudja tenni Isten elé, azokat Isten megrostálja, és ő mutassa meg, hogy ebben mi a valódi, és mi az, ami nem kincs. Most ez csak egy példa szeretett volna lenni, de ebből átlátjuk, hogy Aquila és Prisca szolgálata nem csak egy egyszerű háttér szolgálat volt, amelyik abból állt, hogy kitették az ételt az asztalra, és mostak rá, és főztek rá, vasaltak rá, mit tudom én, amit akkoriban szokás volt, hanem ennél sokkal több. Mégpedig az, hogy ennek a nagyon tehetséges ifjú evangélistának, evangélizátornak biztosították azt a fajta töltést, ami ahhoz kellett, hogy igazán hatékony legyen az ő szolgálatában, és ez a munka, ez nem annyira látványos. Amikor valaki kiáll a szószékre vagy ide, és beszél, ez egy látványos dolog. De amikor valaki hónapokon vagy éveken keresztül hasonló munkát végez, abból gyakorlatilag semmi nem látszik. Éppen olyan, mint a feleségeink munkája, amiről valaki keserűen csak annyit állapított meg, hogy a háztartásban mindig csak az látszik, amit még nem végeztek el. Tehát a háttérszolgálatok is ilyenek. Abban is csak az látszik, amit még nem végeztek el. Amikor észreveszük, hogy a gyülekezetben hiányosságok vannak, mert hiányzik a WC-papír a toalettből, vagy nem tudom én, valaki kifröccsentett valamit, és nem volt alkalmatossága, hogy feltörölje. És érdekes módon erre sokkal kevesebb szolgáló veszi észre, hogy neki ezt azonnal orvosolnia kellene, nem érzi sajátjának a feladatot, nem érzi sajátjának a küldetést, hogy megszüntesse ezeket a hiányosságokat. Nos, arra szeretnélek benneteket rávezetni, hogy Aquila és Prisca együtt egy olyan házasságot éltek, amelyik egyfajta nyitott szolgálat volt a gyülekezeten belül. És ezt a fajta nyitott szolgálatot kell megtanulnunk tőlük, amelyik meggyőződésem, hogy az elmélyült növekedésnek feltétlenül része kell, hogy legyen. Nem elég az igét hirdetni, vagy az igét hallgatni, élő hitre jutni, hanem ebben a fajta szolgálatban el kell köteleződnünk. És láthatjuk az ő életükben, hogy hogyan hozták meg rendszeresen ezt a döntést saját maguk ellen. Döntöttek abban, hogy megosztjuk a lakásunkat mással. Döntöttek abban, hogy megosztjuk az anyagi erőforrásainkat mással. Lehet, hogy adott esetben nekik kellett pénzt adniuk konkrétan Pálnak, hogy valamit ki tudjon fizetni, amire szüksége volt. És így tovább. Tehát őnekik konkrétan kellett hozniuk ilyen döntéseket, amiben saját magukat rövidítették meg. De én azt gondolom, hogy az Isten országa így épül, hogyha az én egész házam az Isten szolgálja, ha az én egész életem az Isten szolgálja, akkor annak minden része őt kell, hogy szolgálja. És így meggyőződésem, hogy ilyen nyitott otthonok kontextusra van szükség ahhoz, ahova beláthatnak időnként az emberek, és megpillanthatják, hogy Isten hogyan végzi az ő munkáját egy-egy családon, egy-egy házasságon belül is. A mai világban csökkent értékű az a fajta evangélium hirdetés, amit itt Pál végzett. Mert ma a média teleszórja mindenféle hamis hazugsággal a világot, és az evangélium is csak egy dolognak tűnik e között a sok állítás és hazugság között, és az emberek nem tudnak már különbséget tenni, hogy mi az igaz és mi a hamis. Inkább becsukják a fülüket. Ezért van az, hogy a rádiók, hogyha végignézitek, a kereskedelmi rádiók csak zenét sugároznak. És elvétve van olyan közöttük, amelyik híreket mond, de az is csak az MTI tárgyilagosságával néhány szót, nehogy valaki megbotránkozzon azon, hogy mi állást foglalunk. És tudjuk jól, hogy vannak olyan rádiók, amelyek kifejezetten ideológiai töltésűek, kinek-kinek mi van beállítva előre a frekvenciasávban, tudjuk, hogy jobboldali vagy baloldali. A gazdasági rádió baloldali, ha inforádió jobboldali, meg ehhez hasonlók vagy Lánchíd. A mai média remekül megosztja az embereket ebben a tekintetben, és az emberek nagyobbik részének csukva van a füle. De nem csak ez a baj, hanem nem is olvasnak. Tehát a nagyobbik része előtt Magyarországon is azt hiszem, hogy körülbelül 40% az internet penetráció. Az azt jelenti, hogy az emberek 40%-a az, aki legalább egy hónapban egyszer le tud számítógép elé úgy ülni, hogy egy internet összeköttetéssel rendelkező számítógéppel, tehát nem egy munkahelyi célgéppel, amivel csak az adminisztrációt végzi, hanem mondjuk meg tud közelíteni egy hírforrást, vagy meg tud nézni egy YouTube-on egy filmet, amit fölkínáltak, vagy utána tud nézni az időjárásnak. Körülbelül az emberek 40%-ához juthat el, potenciálisan. Biztosan nem biztos, hogy az emberek 40%-a él ezzel, hanem sokkal kevesebb. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy az emberek között 25%-uk a frissen most az iskolából kikerülő diákoknak olyan ember, aki nem tudja a szavakat értelmezni. Azt mondják rájuk, hogy funkcionálisan analfabéták. El tudja olvasni. Tehát, hogyha én most a kezébe adom ezt a könyvet, akkor fel tudja olvasni ezt a részt, amiről itt szó van, de nem tudja értelmezni. Ez az ember, ha a kezébe adunk egy kérdőívet, a kérdőív sorainak a nagy részére nem tudja a helyes választ. Még addáig elmélyült, hogy anyja neve meg születési helye, de hogyha ennél bonyolultabbat kérdeznek, hogy nem tudom, gazdasági aktivitása, fogalma sincs, hogy az mi. Most ebben a közegben kellene valamilyen módon tolmácsolnunk azt, hogy mit jelent Krisztushoz tartozni. Hogyan fog tudni ez az ember ilyeneket megérteni, hogy üdvösség, hogy hűség, hogy odaszentelt élet. A mi közegünkben is van egy sajátos nyelv, amit használunk. Ezt meg kell tanulni. A mi gyerekeink már belenőnek ebbe az evangéliumi nyelvbe, ebbe a kegyességi nyelvbe. Ők alkalmazzák és tudják, hogy mi ez. Szinte magukba szívják. De az, aki most a világból ide csöppen, azt hiszi, hogy mi bolondok vagyunk. Olyan szavakat alkalmazunk, ami a magyar nyelvben nincs is. Na most az ő számukra hogyan lehet közvetíteni az Isten igéjét? Hát meggyőződésem, hogy az emberek legnagyobb része ma arra nyitott, hogy olyan emberi kapcsolatokat keres, amiben valódi értékeket vél felfedezni. Itt tegnap beszéltem nektek az irgalmasságról, de ebben a világban nagyon sokan várnak arra, hogy végre valaki megszólítsa őket, hogy tisztességesen beszéljenek velük. Amikor én a beteget egyenrangú félként úgy kezelem, hogy odaül mellém az asztalhoz, és nem látom, hogy az emberek nagy része az orvosról azt képzeli, hogy ott le kell vetkőzni, és majd az orvos megvizsgál, és megmondja, hogy mi a bajom. És sajnos a vizsgálatok jelentős része így folyik, ahelyett, hogy anamnézist vennénk fel, és megpróbálnánk megismerni a beteget, és az anamnézis alapján sokszor vizsgálat nélkül is meg tudja mondani már az orvos, hogy mi lehet a baja, mert az anamnézis típusos tünetei úgy állnak össze, hogy abból az ember nagyjából képbe van, hogy mi lehet a baj. Utána már a vizsgálat legfeljebb megerősíti ezt, hogy valóban ez a probléma. De a beteg nagy része úgy jön be, hogy már megy a vetkőző fülkébe, és nagyon meglepődnek, mikor azt mondják, hogy nem azt mondjam, előbb üljön le, mert szeretném tudni, hogy maga kicsoda. Fölírok magának egy olyan gyógyszert, amire érzékeny, akkor abból nagy probléma lehet. Előbb hadd kérdezzem meg. És akkor ettől a hangtól teljesen meg lesznek babonázva, és tudom, hogy mit jelent számukra az, hogy valaki törődik a bajukkal igazán, vagy ha az nem nőgyógyászati baj, mert ugye én nőgyógyász vagyok, akkor el tudom őket egy olyan helyre irányítani, ahol nagy valószínűséggel a baját megfelelően fogják tudni orvosolni. De ehhez kommunikáció kell, egy más hang, az, hogy odafigyelek a másikra, hogy emberként kezelem, és nem nézem le a szóhasználatáért, mert a betegségét úgy fogalmazza meg, vagy a gyógyszerének a nevét nem tudja kimondani, így lesz a korinfárból korifán, meg nem tudom én milyen gyógyszerekből átalakulnak, és különböző nevetséges szóösszetételek vannak. Az interneten olvashattok ilyet, hogyha igazán tréfásat akartok, akkor érdemes egyszer utána nézni. Halália, hogy a betegek egymás között elnevezik a vizsgálatfajtákat, meg a gyógyszereket. Tehát egy másfajta hozzáállást várnak. A világ számára feltűnik az, hogy te másként beszélsz a gyerekeddel. Mártinak a kedvenc témája, most engedjed meg, hogy idézzem, ha az utcán ő járkál, az esetek nagy részében nem látja, hogy ki megy előtte, de hallja, hogyha nagyon szépen beszél vele és becézgeti, akkor biztos, hogy a kutyájával beszél az illető. Ha szidja, átkozza, káromkodik vele, akkor a gyerekével. Tehát ma egy ilyen világban élünk, és a világ fiai sóhajtozva várják az Isten fiainak az eljövetelét, azokat, akiknek az életén keresztül bepillantásuk lehet a mennyek országába. Akiken látszik, hogy rendezett az életük, hogy a gyerekeikkel normálisan beszélnek, hogy azok nem szedik szét első pillanatban a vendégségben a lakást, hogy tudnak köszönni, hogy megeszik az ebédet meg a vacsorát, és nem kezdenek el fújolni, meg duzzogni, és így tovább. Ezek mind olyan dolgok, amik feltűnnek. És hogyha az adott esetben valaki hitre jut ő közülük, akkor nagyon kíváncsi arra, hogy de hogyan kell ezt megvalósítani az életben. És én emlékszem, mivel én is a világból jött keresztjén vagyok abban az értelemben, hogy nem keresztjén módon élő családban nőttem fel, hogy amikor a hitre jutottam, fontos volt, hogy hogyan fogom tudni én a gyerekeimnek továbbadni mindazt, mert arra készültünk Mártival, hogy összeházasodunk és gyerekeink lesznek, amit én Istenről megismertem. Én soha nem láttam az apámat Bibliát olvasni. Soha nem hallottam őt imádkozni. Hogy fog ez megvalósulni a mi életünkben? Istennek volt rá gondja, hogy egy olyan családban lehettünk keresztszülők, a legkisebb lánynak a keresztszülei, akik ezt gyakorolták. És időnként elmentünk és vigyáztunk a kicsire, és amikor nagyobb volt, akkor az összes többi gyerekre, és a szülők addig elmentek. Volt úgy, hogy megtapasztaltuk, hogy milyen lázas gyerekkel együtt lenni ilyen szituációban. Láthattuk azt, hogy ők hogyan imádkoznak együtt, hogyan hasogatja a papa otthon az igét, hogyan vacsoráznak, és így egyfajta képünk kialakult erről. Persze saját magunknak kellett utána kialakítani a napi rendet, a heti rendet, meg az összes többit, amikor a mi gyermekeink megszülettek, de minden esetre láttunk keresztény alapokat. És ma is tömegével vannak olyanok, akik szeretnének bejutni ilyen közegbe, és szeretnék látni, hogy hogyan éltek. És azt gondolom, hogy a mi küldetésünk az, hogy egyfajta ilyen nyitottsággal megnyissuk az otthonunkat, megnyissuk a szívünket, megnyissuk a pénztárcánkat azok előtt, akiknek arra van szükségük, hogy ezen keresztül az Isten országát személyesen is megtapasztalják. Nos, Aquila és Prisca példája hadd legyen bátorítás számunkra, bátorítás abban, hogy milyen kitartani az Istennel kötött szövetségben hűségesen. Akár elüldöznek Rómából, akár nem fogadnak be Korintusba, akármi legyen. Milyen nagyszerű dolog az, hogy mi ketten, mint házaspár, helytállhatunk egy gyülekezetben, és olyan háttérmunkát végezhetünk, aminek a révén előre jutnak emberek. És azért itt hadd terheljem a szívetekre, hogy kivételes az olyan gyülekezet, mint a miénk abból a szempontból, hogy nem egy, hanem három vagy négy lelkipásztort el tud tartani, mert én tudom, hogy ma Magyarországon vannak olyan gyülekezetek, ahol másfél meg két éve nem kapnak lelkészek fizetést. De ezt lehet, hogy már mondtam a héten. Már nem tudom igazából, hogy mit mondtam meg, mit nem mondtam, ne legyetek rajta megbotránkozva, de ugyanakkor majd ebben az anyagi kérdésben is jó lenne, hogyha egy kicsit megvakargatnánk a dolgokat, mert az élet átadásunkhoz hozzá tartozik nem csak az, hogy Uram, tiéd az életem, és úgy vagyunk, mint a Mária Teréziának hűséget esküdő nemesek, hogy életünket és vérünket, de zabot azt nem adunk a lovaknak, meg lovat se adunk. Egyébként az életünk meg a vérünk az valóban a királynőé. Tehát nem, nekünk mindenünk oda kell, hogy áldozzuk Jézus Krisztusnak, ha egyszer az ő követésére szántuk magunkat, úgy, ahogy itt Aquila és Prisca teszi. ők megnyitották az otthonukat, megnyitották a szívüket, hiszen befogadták. Ez az Apollós, mint egy családtag. Gyerekük nem volt, de Apollós ott volt, mint egy nagy fiú, akiről ők gondoskodtak, aki élvezte az ő vendégszeretetüket. Én tudom, hogy nekem milyen sokat jelentett. Nekem volt több ilyen család az életemben, ahol engem szívesen láttak. Ha én a Buci nénihez elmentem, bármikor szívesen látott vendég voltam. Lajoskámnak azonnal megterült az asztal, és lehetett beszélgetni órákon keresztül. Egyetemistaként nagyon szívesen mentem hozzájuk, ott laktak a 8. kerületben olyan helyen. Máig nagyon kellemes emlékeim vannak. De nagyanyám is, bármikor beállíthattunk hozzájuk, térült, fordult, már készült a bableves, vagy nem tudom én valami sütemény, és folyt a szó este 10 óráig, csak az álom nyomott el bennünket. Kell, hogy legyenek ilyen közegek, ahol az ember jól érzi magát, ahol otthon érzi magát. Készek vagyunk-e arra, hogy megnyissuk az otthonunkat mások előtt? Presbitereknek például feladata volna hivatalból, hogy a gyülekezet tagjait látogassák. Hollandiában láttuk ennek, hogy eznek érvényt szereznek az ottani presbiterek, és rendszeresen látogatják a gyülekezet tagokat. Én azt gondolom, hogy nem vagyunk még ezen a szinten, de el kell kezdenünk. A mi gyülekezetünkben Isten adott egy nagyon erős, és úgy gondolom, hogy egyre inkább erősödő magot, akik elkötelezettek Isten iránt, mi vagyunk, itt vagyunk. De az a kérdés, hogy hajlandóak vagyunk-e megtenni ezt, hogy elmegyünk másokhoz, meglátogatjuk őket. Hogy vagytok, hogy éltek, mi van a gyerekekkel, hogy dolgoztok, van-e munkátok, és így tovább. Most nem akarok tippeket adni, mert a beszélgetés nem ennek a rendjén fog folyni. De ez a mi áldozatunk Isten részére, részt akarunk venni a velük való közösségben, együtt akarjuk hordozni az ő terheiket. Itt most is van olyan, aki azért nem tud itt lenni, mert elhordozhatatlan terheket hordoz. Ott van a kórházban, és várja, hogy mi lesz a sorsa. És nagyon jól esik neki, hogy mi itt imádkozunk érte, mi pedig izgulunk azon, hogy Isten kegyelmében maradjon ő is, meg a gyermeke is, és jó, végre menjen ez a dolog. Érezzétek át, hogy személyes felelősségetek van. Sőt, itt nem csak, hogy személyes, hanem házaspári felelősségetek van. Nem csak egymás iránt, hanem ilyen kívülállók iránt is. Most ez a mai tanítás ez erről szólt, hogy házaspárként hogyan tudjuk megélni azt az elhívást, amire Isten elhívott bennünket. Megajándékozott bennünket, hogy egyek lehetünk a hitben, ha egyek vagyunk. Vannak olyanok közöttünk, akik esetenként felemás igában szenvedünk. Ezeket is el kell tudnunk hordozni. A hitetlenek erősségeit tartozunk mi erősek hordozni. Tudatosulnia kell bennünk ezeknek a feladatoknak, és meg kell kérdeznünk Istent, hogy mi a mi konkrét feladatunk. Nem nekünk kell minden házaspárt véglátogatni, de ki az a házaspár, amelyik rokon szenvezik velünk, amelyik kíváncsi volna arra, hogy mi hogy vagyunk. Akkor legyen bátorságunk meghívni egyszer. Lehet, hogy azon a vasárnapon, amikor meghívod, akkor nem 6 személyre, hanem 12-re kell teríteni, de akkor legfeljebb kölcsönkész a Mártitól egy alkalmas méretű fazekat, mert nekünk van ilyen, és meg fogjátok tudni oldani a vendéglátást, de ezek az alkalmak rendkívül nagy jelentőségűek. Én tudok több olyan gyülekezeti házaspárról, akik úgy erősödtek meg a gyülekezethez való tartozásban, hogy valaki meglátogatta őket, és egy egyetlen látogatás olyan világosságot gyújtott az életükben, ami utána hosszú időn keresztül táplálta és erősítette őket. Imádkozzunk! Dicsőítünk téged, Istenünk, hogy akár az ókorban, akár a jelenkorban, az akkori globalizációban is, meg a maiban is, neked megvannak a saját embereid. Köszönjük, hogy mi házaspárokként átélhettük a hozzátartozásnak az örömét, hogy átélhetjük a közös szolgálatnak a dicsőséges voltát, azt, hogy mind a ketten az élet áldozatunkat te eléd tehetjük le. És szeretnénk ezt megosztani mindazokkal, akik vállalják a veled való életközösséget, akik szeretnék tőled való rendben berendezni az életüket, a családi életüket, a gyermekeikkel való viszonyukat, a gyülekezetben való helyüket. Kérünk, hogy légy irgalmas hozzánk, tekints le. Kérünk, hogy erősítsd meg a te szent lelkednek a munkáját közöttünk és bennünk. Hadd, hogy jól értsük a te küldetésedet, hogy amikor te sarkalsz valamire, akkor azt ne próbáljuk meg elhessegetni magunktól. Amikor észreveszünk valamit, ami szükség, akkor ne akarjunk túllépni azon, hanem vegyük fel annak a terhét. És te adjál hűséget ezeknek a hordozásában. Megvalljuk neked, hogy olyan sokszor belekapunk ebbe is, abba is, mert nagyon vonzó, kívánatos volna számunkra, mint szolgálat, de nincs hozzá erőnk, nincs hozzá igazi elhívásunk, nincsen teherhordozó képességünk. Ugyanakkor tudjuk azt, hogy amire te szólítasz, ahhoz elég lesz az erőnk, mert te mondtad a te ígédben, hogy senkit sem terhelsz erejünk felül. Urunk, így szeretnénk előtted alázatban megállni, és kérünk, hogy formálj bennünket teherhordóvá, olyanokká, mint Akvila és Priszka. Köszönjük, hogy bennünket gyermekkel is megajándékoztál. Köszönjük, hogy így vehetjük részünket a gyülekezet szolgálataiban, és kérünk, hogy amit most itt hallottunk, az hadd legyen a sajátunké. Te tudod kidolgozni, hogy mi legyen a terv, hogyan fog ez változni az életünkben, hogyan tudjuk megszentelni így a közös házas életünket, családi életünket. Urunk, kérünk, hogy maradj velünk, áld meg a napunk további részét, a csoportos beszélgetést. Amen. Azt szeretném kérni, hogy arról beszélgessetek a csoportos foglalkozáson, hogy hogyan lehet egységre jutni a házasságban és a szolgálatban. Hogyan lehet egységre jutni a házasságban és a szolgálatban.